Amikor az ember látta az igazságtalanságot, a társadalmi igazságtalanságot, a jogi igazságtalanságot, akkor tulajdonképpen ezek az iratok vigasztalták őket azzal, hogy ennek vége lesz egyszer.
Végignézve az előző néhány évtized filmkínálatán, az nem kérdés, hogy az emberiséget továbbra is foglalkoztatja a világ vége kérdése. Merre felé haladunk, hol van ennek a világnak a kiteljesedése, és még a 19. század környékén azért 20. század elején is ezek az utopisztikus, futurisztikus, milyen fantasztikus városokban, országokban fogunk majd élni, hogyan fogjuk meghódítani a galaxist. Ezt a képet felváltotta inkább a disztópia, ez a negatív jövőkép, hogy hogyan fog összeomlani a civilizációnk, a világunk, a galaxisunk. Miért van bennünk ez az érdeklődés, kíváncsiság a végidők kapcsán, függetlenül attól, hogy hívő emberek vagyunk, vagy sem?
Én azt gondolom, hogy ennek számtalan oka van. Az egyik lehet az, hogy azt vizsgálni, hogy ki érdeklődik. Többnyire a kisemmizettek, a társadalmilag elnyomottak fogékonyak az apokaliptikára, tehát ez elnyomott osztálynak, elnyomott rétegnek a műfaja, hogy így mondjam, és ezért érdekes módon, tehát nincsen semmi furcsa abban, hogy ma is vannak ilyen apokaliptikus mozgalmak is, jelenségek, művészeti alkotások. Tehát érdekes módon szerintem Mel Gibson a rendezője ennek az Apokalipto című filmnek. Nem egészen világos számomra, hogy miért ez a címe a filmnek, de mondjuk az utolsó jelenetet leszámítva, az utolsó, amire kifut, de érdekes, hogy a társadalomban és a művészetben erre nagy igény van, úgy tűnik.
És nem véletlen az, hogy ahogy Tamás említette, az elnyomottaknak fontos ez, és volt mindig fontos, mert maga ez a műfaj, amikor leginkább írtak apokalipsziseket, és a eszkatológiával foglalkoztak, akkor azok mindig ilyen nyomorúságos idők voltak, és mindig tulajdonképpen a vigasztalás gyanánt hangzottak el. Amikor az ember látta az igazságtalanságot, a társadalmi igazságtalanságot, a jogi igazságtalanságot, akkor tulajdonképpen ezek az iratok vigasztalták őket azzal, hogy ennek vége lesz egyszer, ennek meg kell lennie, és lesz egy szent maradék, lesznek az igazaknak egy olyan csoportjai, akik majd a végén elnyerik a méltó jutalmukat. Tehát ebből a vigasztalásból, az ember vigaszt keres arra, ami itt a Földön van, és ezért van létjogosultság az apokalipszisnek.
És nem csak vigasztalás, tehát a vigasztalás az nagyon fontos motivuma az apokaliptikának, hanem buzdítás is, hogy tartsatok ki abban, amit eddig meggyőződésként vallottatok. Tehát tartsatok ki Jahve mellett, amikor üldöznek titeket, tartsatok ki Krisztus mellett, amikor a szomszédok vagy a hatóság bebörtönöz titeket, megkínoz, stb.
Hol találkozunk, hogyha a Genezis 1-től elkezdjük olvasni a Bibliát, hol találkozunk az első ilyen eszkatológikus jellegű kijelentéssel?
Apokaliptikának a gyökere az Ézsaiás könyvének a végén található, és például Hanson az úttörő tanulmányában innen próbálja fejtegetni, szemben érdekes módon a Bubernek a meghatározó véleményével, hogy az apokaliptika az a perzsa kornak és a perzsa vallásnak az eredménye. Tehát Hanson azt mondja, hogy nem, a Júda tartományában észlelt elnyomó berendezkedés gyakorlatilag a bölcsője az apokaliptikának a Krisztus előtti 6. század vége felé. Tehát itt találhatjuk, és ezt aztán érdekes módon Ezékiel, más proféták is, Haggeus, Zakariás is használja, és aztán az Ószövetségben a legátfogóbb módon Dániel könyvében találkozunk vele. Egy olyan időszakban, tehát Dániel könyve akkor íródott, amikor 4. Antiókusz, Szeleukida uralkodó a hellenizálás jegyében megint csak feltette magában, hogy ezeket a makacs és konok zsidókat a hellenizmus igájába kényszeríti. És ekkor szólal meg a Dániel könyvének az apokaliptikája.
Az Új Szövetségben pedig gyakorlatilag minden evangélium beszámol arról, hogy Jézus is készítette a tanítványait az eszkatológiára, és volt ezzel kapcsolatos véleménye, amit aztán Pálnak például a tesszalonikaiaknak írt levele, egészít ki néhány adalékkal, illetve hát nyilvánvalóan a Jelenések könyve, és nem véletlenül, hogy ezzel fejeződik be a maga a Biblia.
Mi a különbség ezen írások között, és az a, hát mondjuk úgy a popkultúrában is elterjedt, hogyan lesz vége a világnak jellegű ilyen fantáziák között? Mert hogyha végignézünk mondjuk egy ilyen filmet, ennek egy tipikus példája volt a 2012 című film, ami nem is tudom, egy-két évvel korábban, vagy lehet, hogy pont 12-ben jött ki, ahol ugye minden korábbinál látványosabb módon lehetett végignézni azt, hogy természeti katasztrófák hogyan vetnek véget a Földnek, és hát érdekes volt, meg nyilván izgatta az ember fantáziáját, de olyan nagyon sok üzenete nem volt. Miben különbözik ettől a bibliai apokaliptika?
Én azt gondolom, hogy több ponton is különbséget láthatunk. Az egyik az az, hogy noha az apokaliptika épp úgy, mint ezek a mai modern apokaliptikát, akár filmekben, akár könyvekben, hát szörnyű véget jósolnak, a bibliai apokaliptikában nem, hogy mondjam, nem ez a fő hangsúly, hanem a fő hangsúly Isten szuverenitásában, hogy Isten irányítja a történelmet, és Isten a végéhez fogja vezetni a történelmet, a céljához, amikor ő átveszi az uralmat. Ez talán a leglényegesebb különbség, ami az ilyen művészeti alkotásokban nem nagyon hangsúlyos. A másik érdekesség, amit láthatunk, hogy ahogy említettük már, az apokaliptika az a kisemmizetteknek és az elnyomottaknak gyakorlatilag a reménytelenségéből fakad, hogy Isten nem avatkozik be, és miért nem teszi ezt, és most már igazán jöjjön és tegyen rendet ebben a kuplerájban, amit Földnek nevezünk. És a művészeti alkotások nem mindig ebből a szemszögből készülnek, sőt, még az olyan, amennyire tudom, az olyan keresztény vagy bibliai filmek sem, mint a Left Behind, sem igazából ebből, hanem ott valami nagyon sajátos időnként a Bibliára nem nagyon emlékeztető történet kerül elmondásra. Ezekben mindig hangsúlyos, hogy Isten az, aki a céljához vezeti a történelmet, és hogy te éppen ezért tartsál ki a közösségeddel együtt. Csak így van értelme az életednek.
És hát a legfőbb különbség, hogy a bibliai apokalipszis nem szórakoztató irodalom, tehát nem ebbe a műfajba sorolandó, és nem az a lényege, hogy szórakoztasson, hanem ez a vigasztalás, ez valóságos. Tehát tényleg Istentől jön, és amúgy komolyan vendő. Annyira, hogy tényleg, amikor nincsenek is történelmileg apokaliptikus idők, de egy ember szubjektíve belekerül ilyen helyzetekbe, akkor is ezt veszi először a kezébe. Például olvastam nemrég egy statisztikát arról, hogy Amerikában hol milyen réteg olvassa leggyakrabban a Jelenések könyvét, és legnagyobb meglepetésemre a börtönben lévő foglyok. A börtönben lévő foglyoknak a kedvenc könyve a Bibliából, ha Bibliát olvasnak, az a Jelenések könyve. Vagy valóban nagyon nagy reneszánszát éli a Jelenések könyvének az értelmezése Dél-Amerikában, éppen a legszegényebbek között valóban a vigasztalás miatt, és tényleg minden tekintetben, ha nagyon sok mindent nem is értünk az apokalipszisből, és félre lehet érteni, de az teljesen világos, hogy az Úr a győztes, és hogy ő egy igazságos bíróként egyszer valóban odafuttatja ki ezt a világtörténelmet, ahova kell.
Mint hogyha hiányozna egyébként ez a Jézus képünkből is, nem? Tehát, hogy most azon gondolkozom, hogy mennyiben találkozunk azzal a képpel, ahogyan János a Jelenésekben leírja, ahogyan a visszajövetelkor találkozik vele. Tehát, mint hogyha egy kicsit hiányos lenne, hogyha a mennybe menetel lezárnánk azt, amit Jézusról tudunk. Mivel egészíti ki a Jelenések könyvének a Jézus képe ezt?
Jézusnak nem csak két eljövetele van, hanem lehet azt mondani, hogy két arca is van. És ha ismerjük őt, mind a kettővel találkoztunk. Ő a júdabeli oroszlán is, nem csak a bárány. A bárány az egy nagyon szelíd, és áll a nyírói előtt, és hagyja, hogy nyírják. Az oroszlán viszont erőteljes, és harcol, és győz. És a Jelenések könyve egy győztes Jézus képet tár elénk, akit már nem fognak még egyszer keresztre feszíteni, és aki tulajdonképpen bírói székbe ül, mert ahogy Jézus tanította a tanítványait, az atya az ítéletet egészen átadta neki. És tulajdonképpen az Isten igazságszolgáltatást ő fogja a helyre véghez vinni, ami tulajdonképpen szerintem egy olyan óhaj, ami bele van írva az embernek a pszichéjébe is. Tehát tulajdonképpen a legtöbb mesét is úgy szeretjük befejezni, hogy minden jó, ha jó a vége. És valahogy szeretjük a happy endet, és igazságosnak is tartjuk, hogy legyen happy end, és Jézus Krisztussal együtt tud happy end lenni. De olyan értelemben fontos ez a kép, hogy az a mai trend, ami a gyülekezeteinkben leginkább folyik, hogy Isten szeret, Isten mindig szeret, Isten csak szeret, és semmi másról nem beszélünk, csak Isten szeretetéről, vagy Isten kegyelméről. Ez egy hiányos igazság, mert Isten nem csak szerető, hanem igazságos is.
János nem egy ölelésért szaladt oda, amikor ezzel találkozott.
Igen. Ezt talán még annyival egészítenünk ki, hogy különösen a Jelenések könyvében valóban nagyon hangsúlyos az, hogy Jézus a bíró, Jézus a király, tehát aki győztes királyként, ugye a Jelenések a római győztes hadvezérnek a képvilágát használja Jézus megjelenésére, hogy ő legyőzi az ellenfeleit, a fenevadat, a hamis profétát, stb. És a végén egy olyan világot teremt, amely alászáll mennyei Jeruzsálemként, ahol nincsen halál, fájdalom, köny. Ugyanakkor nagyon érdekes, ahogy megjelenik, János azt látja, hogy ott van Júda oroszlánja, és amikor oda pillant, akkor az a megöletett bárány.
Talán ez az a műfaj, ahol leginkább felmerül annak a kérdése, hogy milyen sajátosságai vannak. Ugye itt a különböző rendkívül, még talán bizarnak is nevezhető képek, lények, helyszínek tekintetében. Nagy a kísértés arra, és nem tudom, hogy ez mennyiben valid, hogy ezeket elkezdjük allegorizálni, mindenre valamilyen analógiát keresni, hogy ez most minek megfeleltethető, és a többi. Tehát megpróbáljuk megfejteni mindazt, ami ebben az üzenetben bele van kódolva. Ugye hát ennek talán a legnépszerűbb példája, nem keresztény körökből, ugye a Da Vinci kód, amely lényegében azt mondja, hogy Dan Brown ezt nagyon okosan kitalálta és népszerűsítette, hogy hát ezeknek a szövegeknek mindig van egy titkos jelentése, amit valamilyen módon meg kell fejtenünk. Ti mennyiben értetek egyet ezzel? Milyen sajátosságai vannak az apokalipszisnek, mint műfajnak?
Az apokalipszis tudatosan bizarr képeket használ, és ennek én azt gondolom, hogy két oka van. Az egyik az az, hogy mivel az elnyomottak szemszögéből beszél, akik számíthatnak a hatóságok, az elnyomó hatalomnak az esetleges megtorlására, ezért egyrészt óvatosnak kell lenniük. Tehát ha a Jelenések könyvének a Róma ellenes szakaszait a hatóság olvassa, akkor azt mondja, hogy hát ki ez a kábítószeres, aki ilyet ír, nem? Tehát ezek annyira bizarr képek, itt senki nem fogja, aki nem ismeri a műfajnak a szabályait, és hogy mit kell itt érteni, még akkor is, hogyha az többé-kevésbé világos, hogy a hét halom az Rómára utal. Aki nem ismeri ennek a műfajnak a szabályait, az sajnos elkövetheti azt a hibát, hogy mindent be akar helyettesíteni, amikor lehet, hogy a szerzőnek csak az a célja, hogy bizonyos elemekkel összezavarjon. A fő üzenet azonban teljesen világos, tehát amit már említettünk, hogy buzdítani és vigasztalni akar, és a másik, hogy Jézusnak a győzelme az elnyomó hatalmak látszólagos diadala ellenére időleges. És ennek rendeli alá ezeket a képeket. Tehát a Jelenések könyve köztudottan az újszövetségi könyv, amelyik a legtöbbet hivatkozik ószövetségi előzményekre, és nem is lehet megszámolni, hogy pontosan hány ilyen hivatkozás, utalás, idézet van, mert nem mindig világosak ezek.
Tulajdonképpen a Jelenések könyve megfejtésének, ha lehet ilyet mondani, a kulcsa az ószövetség. Tehát nagyon kell ismerni azokat a proféciákat, meg bibliai képeket, amik majd visszatérnek. a Jelenések könyvénél. Tulajdonképpen itt meg is fogalmazhatjuk, hogy az apokalipszis az egy ilyen nagyon sűrített profétai nyelven beszél, tehát, sűrű, nagyon sűrű, és egy nyelv a Biblián belül, egy különleges nyelv a Biblián belül, amit a proféták beszéltek, és ezt egy hétköznapi ember lehet, hogy akkoriban se értette, mint hogy mi sem értjük ma, amennyiben nem vagyunk proféták. János is profétaként apostrofálja magát a Jelenések könyvében. Ez egy különleges nyelv, amit hát vagy ismerünk, vagy nem ismerünk. Az ókori keleten valószínűleg sokan ismerték, és az, az igazság, hogy sokan azt gondolják, hogy nem csak a zsidók, hanem a mágusok, a babiloni mágusok és a többi. Nem véletlen például, hogy sokszor szentlélekkel teljes emberek pogány királyoknak az álmait meg tudták fejteni, mert annak az álomnak a jelrendszere az ugyanolyan volt, ugyanaz volt a zsidók között, mint a pogány népek között. De ezért kell óvatosnak is lenni vele, és szerintem nincs az a Biblia tudós, aki ma exaktan minden egyes pontra ki tudná mondani, hogy ez szimbólum, ez nem szimbólum. Hát ezzel tényleg nagyon óvatosnak és alázatosnak kell lenni, mert azért az eszkatológia irodalma, illetve az apokalipszis irodalma az a nagy tévedéseknek a története is. Nem arról van szó, hogy a Biblia maga téved, hanem amikor elkezdtük értelmezni, akkor hatalmas hasraesések és tévedések történtek mindez ideig.
Mit kezdjünk az ószövetségi apokaliptikával? Tehát ott talán lehetnek nehézségeink, hiszen, hát ahogyan említetted, Tamás, annak volt ott és akkor egy bátorító üzenete, ugyanakkor benne, sok értelmezés szerint benne van az, hogy ezek egy része Jézusra mutat, és van egy másik része, amely pedig Jézus második visszajövetelére, vagy a végidőkre vonatkozik. Hogyan olvassuk keresztényként az ószövetségi eszkatológiát?
Ahogy válaszolnék, az nem csak az apokaliptikára érvényes talán részint, hanem általában az ilyen krisztológikus olvasatokra. Tehát eredetileg, ha az a kérdésünk, hogy az első olvasók, vagy az író hogyan értette például, most mondok egy példát, Dániel 7-et, mindjárt kitérek rá, én azt gondolom, hogy bakot lövünk, ha azt mondjuk, hogy Jézusra értette. Tehát, hogy Jézusban teljesedik be. Ennek ellenére Jézus használja, és mondhatjuk azt, hogy nem véletlenül használja, hanem az ő szájából hangzik el a leghitelesebben. A Dániel 7-ben tűnnek fel a fenevadak, 4 fenevad. Aztán a rész elején ezek ugye a fenevadak váltják egymást, 3 feladat jön a 4. fenevad, akit a legfélelmetesebbnek ír le Dániel, és aztán megjelenik az öregkorú, akihez egy emberfia megy az ég felhőin. És azt olvassuk, hogy hatalom és dicsőség adatik neki, az emberfiának. És aztán a rész második fele meg is magyarázza, hogyha nem értenénk, hogy mi történik itt. Ugye az apokaliptikának az egyik jellegzetes eszköze az Angelus Interpress, a magyarázó angyal, aki segíti ebben az esetben Dánielt, hogy értelmezze a látottakat. És itt elmagyarázza, hogy miről van szó, és megtudjuk, hogy ez az emberfia, ezek a hűségesek, akik kitartottak Jahve mellett. És az utolsó fenevadnak 10 szarva van, egy nagyokat beszélő szarv az, amelyik utat tör magának, egyébként ez a kép ismerős a Jelenésekből, tehát a Jelenések innen veszi, amelyik maga Antiókusz, 4. Antiókusz. És az első olvasóknak a kérdése, hogy hogyan tehet ilyet Antiókusz, aki betiltotta a körülmetélkedést, a szent könyveket elkoboztatta, sabatnak a tartását is korlátozta, elrendelte a Zeus áldozatot, disznó áldozatot, a templomban Zeus oltárt állított fel. Tehát a hellenizmus jegyében gyakorlatilag lábbal tiporta a judaizmusnak az alapjait. Hogyan engedheti ezt meg Isten? Miért nem cselekszik egy ilyen nyilvánvalóan istentelen uralkodó ellen? Máshol a Jelenések könyve ezt az Antiókusz által felállított oltárt utálatosságnak nevezi, amit aztán idéz Jézus is. Tehát amikor az emberfia elindul az ég felhőjén az öregkorú felé, az öregkorú igazolja őt, hogy azok, akik kitartottak mellettem, azok dicsőséget és örök hatalmat kapnak, és ők fognak uralkodni. Amikor Jézus ezt idézi, a nagy tanács előtt van, és a főpap megkérdezi, hogy te vagy-e a Krisztus, te vagy a Messiás. Ugye, ami már maga terhelő, hogyha Jézus beismeri, és Jézus azt mondja, hogy én vagyok, és meglátjátok az ember fiát az ég felhőin, és ezzel nem az eljövetelére, a második eljövetelére céloz, hanem idézi Dánielt, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Jézus nem fog visszajönni, idézi Dánielt, ahol ugyanaz a kérdés, mint Jézus esetében. Jézust is koholt perben a nemzetnek a gonosz vezetői ítélik el. Az igazat elítélik a gonoszok. Isten miért nem lép közbe? Jézus azt mondja, hogy közbe fog lépni, és azt meg fogjátok látni. És az világos lesz, amikor én az ég felhőjén megyek az öregkorúhoz, és ez kérdés, hogy pontosan mire utal, a húsvéti feltámadásra, vagy pedig arra, hogy 70-ben, amiről Jézus korában beszélt, a templomot lerombolják, és ezzel az egész templomi szadduceus hierarchia elpusztul.
Most, hogy ugye ezt a történetet, vagy hát ezeket a szakaszokat végigmondtad, nem tévedünk nagyot, hogy elkezdjük ezeket magunkra alkalmazni. Tehát, hogy mennyi olyan történelmi helyzet van, amikor ezeket abszolút tudjuk saját magunkra, mert ugyanebbe a helyzetbe kerülünk, akár kicsiben, akár nagyban. Hogyan tudjuk ezeket úgy értelmezni, hogy elkezdjük az itt és mostra vonatkoztatni, és nem a jövőt kitalálni belőle, ha bár arra is vonatkozhatnak benne utalások?
Az, hogy tudunk párhuzamokat vonni, ennek van egy olyan oka is, hogy már a prédikátor is megmondta, hogy nincsen új a nap alatt, és ami volt, vagy ami van, az már volt, és ami most van, az majd még lesz. Tehát valóban van a történelemnek is egy ilyen körforgása, és ezt a Biblián belül is látjuk. Ráadásul az embernek is van egy ilyen párhuzamkereső gondolkodása, tehát agyilag is úgy vagyunk behúzalozva, hogy az analógiákat keressük. A Bibliát is így olvassuk nagyon sok szempontból. Tehát maga az, hogy én olvasok egy bibliai szakaszt, és a saját életemre ráismerek, vagy nagyon könnyű hasonlóságot vonni, ennek van egy ártatlan formája. De nem szabad nyilván túlzásba esni, és tudni kell, hogy ennek az teljes eszkatológiai tényeknek, vagy állításoknak egyszer az idők végén lesz egy igazi beteljesedése. Addig természetesen lehetnek előképek. Jézus Krisztusnak magának is voltak előképei. Dávidot egy előképnek veszük meg, sok bibliai alakot veszünk előképnek, azért, mert sok a hasonlóság az életükben, Mózes is egy ilyen. Viszont azért nehéz a kérdés, mert nem csak Jézusnak előképei voltak, hanem antikrisztusok is előtte is, meg utána is. Ugye mondja, hogy aki előttem jött, mind tolvaj volt, vagy mind farkas volt. Tehát nagyon nagy a tét. Mert hogyha rosszul értelmezzük, és olyan helyzetekre értelmezzük az eszkatológiát, aminek semmi köze nincs a valósághoz, akkor hatalmas csalódások érhetnek bennünket. Például az Izrael történetében sok ilyet látunk. Ha már az Antiochus Epiphanesnál tartunk, Antiochus Epiphanesnél, és az utána lévő történelemnél is, ugye a Makkabeus felkeléskor nagyon-nagyon sokan hitték, hogy eljött a Messiás, és tényleg nagyon komoly emberek álltak oda emellé, és tudták igéket alkalmazni erre, és amikor nem történt meg az, amit vártak, és a végső igazságszolgáltatás, hatalmas csalódás volt egész Izraelben. Sokan azt mondják, hogy az a szétesettség, ami aztán a zsidósággal megtörtént, annak az egyik oka ez volt. Ugyanez megtörtént a Barkóba fellázadásnál is, és mindegyiknek olyan vérfürdő lett a vége, amiből a zsidó nép került ki rosszul. Úgyhogy ennek a következménye például az lett, hogy a rabbinikusi judaizmus végül is megtiltotta azt, hogy az ember, hogy a zsidók azok aktív módon siettessék, vagy várják az eszkatológikus időket, mert akárhányszor megtették, akárhányszor beleálltak, és például fegyvert fogtak, mindig ők jöttek ki rosszul. Ennek az oka például az, hogy az ultraortodoxok a mai napig nem pártolják a cionizmust, mert ugye az egy sokkal aktívabb siettetése akar lenni az utolsó időknek. A kereszténységen belül is nagyon sok ilyen csalódás volt, amikor félre siklott egy mozgalom, azért, mert félreértelmezte ezeket az igéket. Nagyon veszélyes műfaj ez.
Én talán annyit tennék ehhez hozzá, hogy mi itt a nyugaton, vagy Európában, a keresztény kultúrában nagyon nagy kényelemben és biztonságban élünk. Tehát teljesen természetes igény a Bibliát teológiailag olvasni, tehát hogy mit mond nekem, mi Isten szava az én helyzetemben, akár személyesen, akár közösségileg, de a jólétünk sajátos szemüveget ad, és a biztonságunk. Ha azzal a szemüveggel olvasuk, ahogy az első olvasók olvasták, és ahogy 360 millió üldözött keresztény olvassa ma a világban, akkor egészen más a jelentése. Tehát akkor valóban az üldözötteknek, az elnyomottaknak ez vigasztalás és biztatás, és szerintem nekünk az egyik nagy bajunk, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy lehet másként is élni, mint ezzel a kultúrával, ezzel a társadalmi renddel azonosulva. Azok, akik Vietnámban, vagy Kínában, Iránban, vagy Irakban keresztényként élnek, próbálják Krisztust követni, azoknak ez élethalál kérdés, és ezeknek az embereknek az ilyen apokaliptikus irodalom valóban vigasztalás és buzdítás.
Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcastson, Spotifyon, Google Podcastson, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.